Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Ez itt változatlanul a Partcafé, a Balaton hangja. A hátteret változatlanul nem az AI, hanem mi magunk választottuk. Ez itt a Balaton, a hátunk mögött Balaton Öszödről, az Androsics borbirtok teraszáról jelentkezünk, vendégünk változatlanul Szamosi Lóránt. És akkor az előbb, amit feltettél kérdést, hogy van-e verseny a szakképző intézmények között, azt egy picit én tovább húznám, hogyan tud egy szakképző intézmény, az legyünk őszinték, ez nem egy ilyen szexi szó, szakképző intézmény, hogyan tud vonzó lenni, hogyan tudja megszólítani a fiatalokat, akik egy teljesen vizuális nyelven kommunikálnak?
Mindenképpen az innováció a kulcs, vagy a válasz a kérdésedre. Nagyon fontos az, hogy tényleg megtaláljuk az utat, a szakmát választani kénytelen fiatalok felé. Csak egy zárójeles megjegyzés, sajnos Magyarországon nagyon-nagyon korán kényszerítjük döntési helyzet elé a gyerekeinket. 14 évesen ki tudja még azt eldönteni, hogy mi szeretne lenni, mi az, ami érdekli. Valamikor ez még később sem sikerül.
Mi akartál lenni 14 évesen?
14 évesen, őszinte vagyok veletek, fogalmam nem volt.
Te tudod, hogy mi akartál?
Én tudom, határozottan erdésznek készültem.
Erdésznek?
Igen.
Én sem tudtam, hogy mi akarok lenni. Nálam a trombita művész és a későbbi jogász vonal vetélkedett még javába, vagy még lehet, hogy akkor nem.
Én a közgazdász szakmával szemeztem nagyon sokáig, de aztán az élet úgy hozta, hogy bölcsész lettem. De ettől függetlenül tényleg nagyon-nagyon korai ez a választás. Egy német rendszer az sokkal megengedőbb ilyen szempontból, 18 fölött kell csak eldönteni, mi szeretném.
Ez azért furcsa, mert egyébként az addig rendelkezésre álló időt egy csomó mindenre fel lehetne használni. Abszett. Amíg valaki el nem dönti, hogy és egy csomó olyan képességgel, készséggel felruházni a diákokat, aminek független attól, hogy végül aztán mi a döntés, nagy hasznát venni.
Hogy ne kerülje meg a kérdésedet, igazából nekünk kell odavinni a tudást, a szakmát, meg a szakmához kapcsolódó összes ismeretet a diákhoz. És nem elég ezt mondjuk utolsó év folyamán az általános iskolának megtenni, oda kell már 6.-7. osztályban menni, sőt, megmondom őszintén, mi kezdünk lőni, idézőjelben mondom természetesen, az ovisokra is, hiszen olyan kifestőket terveznek a kollégáim, amelyek szakmákhoz kapcsolódnak, ismeretekhez, olyan területekhez, amelyekkel majd később felnőttként fog találkozni a gyerek, és megpróbáljuk őket orientálni.
Ki hozza a pályaválasztási döntést, a gyerek vagy a szülő, vagy közösen?
Ez egy érdekes kérdés, mondjuk ha ezt 30 évvel ezelőtt kérdezed meg, akkor egyértelmű a válasz, hogy a szülő. Most már ez nem annyira egyértelmű, a referenciacsoport inkább már a haveri kör. A barátok, az ismerősök, a tesó még mindig ott van azért, hogyha van a családban, azonos korú vagy közel azonos korú tesó, de inkább a választás most már a baráti kör határozza meg, kevésbé a szülő. Ez azért fájdalmas egy picit, mert ez az apáról fiúra szálló tudás, vannak rá nagyon szép példák, de egy kicsit megkopott az utóbbi évtizedekben.
Tudtok pályaívet is vázolni az érdeklődőknek? Mert azt talán meg tud győzni valakit arról, csak hogy úgy. Ha most ezt elvégzed, és nagyon jól megy, akkor...
Van ilyen programot?
Igen.
Csak úgy megy, így van. Aha. Ugye ez az életpályamodell, amit te emlegetsz, András, ez szerintem másik kulcs szó az innováció mellett, a gyerekek meggyőzésében. Erre gondolom én lehet ezt a kifejezést használni, az abszolút recept, az a duális képzés, a duális szakképzés. Ugyanis életpálya modellt gazdasági társaságok nélkül, akik a felhasználói lesznek majd ennek a tudásnak, amit a tanulók nálunk megszereznek, tehát ő nélkülük ez nem megy. Nekünk valahol össze kell velük óvadni, őnekik meg be kell fogadni valahol a tudást, a képzést. Péternek én nem győzök állandóan hálálkodni azért, hogy végre egy olyan polcra rakta föl a képzésnek a fontosságát. Nyilván ez most itt a Balaton mellett született meg, de megszületetett volna bárhol az országban, hogy ne csak azt lássuk, hogy a piac hogyan reagál, ne csak azt lássuk, hogy a fogyasztói oldal mit akar, hanem a képzésben mi mit tudunk hozzátenni. Egy adott terület, régió, járás, vagy éppen egy nagyobb földrajzi közigazgatási egységnek a fejlődéséhez. Ebben tudnak, ebben a bizonyos életpályamodell bemutatásában tudnak számunkra a cégek óriási segítséget nyújtani. Erre tudok nagyon szép példát mondani, ilyen az ágazati képzőközpont. Nekünk van gasztronómia ágazatban, tehát vendéglátás, turizmus ágazatban ágazati képzőközpontunk, 14 tulajdonosa van, 13 gazdálkodó szervezet, és mi vagyunk a szakképzési centrum a 14. Szállodák vannak benne, éttermek vannak benne, és tudják, hogy áldozni is kell azért, hogy később a képükre formált, mert ugye mindegyik azt szeretné, hogy a képükre formált szakember fogjon.
És itt zajlik az, hogy belekóstolhatnak a gyakorlatba? Mert ugye a vállalkozásoknak, akik majd felszívják ezt a munkaerőt, az az értékes munkaerő, aki tudja. Tehát ebben az intézményben tanulnak meg lazacfilét posírozni és tomahawk steaket szervírozni. Abszolút. A vendéglátósok?
Abszolút. Van egy, nyilván ez kell egy olyan oktató konyha, amit mi Európai Uniós, illetve kormányzati támogatásból hoztunk létre. Ez egy 280 milliós oktatókonyha, nem tankonyha, ezt mindig tisztázom, amikor erről beszélünk, ez egy oktatókonyha, egy multimédiás oktatókonyha, tehát távolról is tudunk alkotni, ha a sors úgy hozza, ugye sajnos Covid időszakban erre volt is példa. Lényegét tekintve itt a legmodernebb technológiával ismerkedik meg a gyerek, nyugodtan mondhatom azt, per pillanat az ország legmodernebb oktatókonyhája, de szükség van arra, amit te is mondasz, hogy nyilván egy vendéglátás vagy egy konyhaművészet nem csak abból áll, hogy mondjuk az alapokat megtanuljam, ami mégiscsak a magyar konyhához kötődik, hanem a világ konyhával is megismerkedjek. Ezt csak úgy lehet nyújtani a diáknak, hogy van egy ilyen központi képzőhely, és utána kikerül, de nem gyakorlatra, hanem tulajdonképpen beépül az adott étterem, vagy az adott szálloda működési mechanizmusába, működési rendjébe, és élesbe tanul meg szinte mindent. Tehát nem egy kiragadott oktatási folyamat részeként, hanem beleilleszkedik a
működés. És a szállodák, meg a vendéglátóhelyek szeretik ezt a dolgot, vagy ők nyűként élik meg? Most beleképzelem magam egy vendéglátóhely tulajdonosa vagy üzletvezetője szerepébe, kapok egy diákot mennyi időre? 6-7-re? 8-10?
Nem. Itt lényegében az oktatást mi közösen végezzük el a partnerrel, a duális partnerrel.
Tehát ő részt vesz az egész oktatási folyamatban.
Így van. Uh-huh.
Egész életszagú hangzik.
Igen, de mi van azzal a kihívással, hogy köszönjük szépen, kiképeztetek, majd elmegyek föl Budapestre, és nem maradok helybe. Ez ennyien nagyon megoldhatatlan problémának tűnik számomra. Ha valaki nincs teljes mértékben elkötelezve a szülőhelye, a szülőföldje iránt, akkor nehéz őt itt tartani.
Ez egy nagyon komoly kérdés, és sajnos ez nyilván, mivel nem helyi probléma, hanem ez egy egész hazai munkaerőpiacra jellemző probléma, az elvándorlás, nevezzük nevén nyugodtan.
Akkor én még optimista voltam, hogy Budapestre megy fel a gyerek, és
igen,
nem Ausztriába.
Igen, sajnos ez inkább az országhatárt átlépő folyamat. Én azt mondom nektek erre a kérdésre, hogy mint minden problémára, komoly problémára nem fogunk tudni egyik napra a másikra megoldást találni, de hogyha ez a bizonyos életpálya modell, amit nyújthatunk a tanulóknak működik, közösen ugye a felhasználói oldala, tehát a cégekkel, akkor azt gondolom, hogy az elvándorlási hajlandóság is kisebb lesz. Megakadályozni ezt nem tudjuk. A mai multinacionális, multikulturális világban nem is érdemes egyébként. Nem az a baj, hogy elmegy, az a baj, hogy nem jön vissza. Ugye ez akkor lenne hasznára a magyar gazdaságnak egyébként, hogyha a plusz idehaza megszerzett tudást még megfejeli egy másik tudással, és utána haza...
Hát ahogy régen volt, hogy menj külföldre, fiam, és gyere.
Vándor, de pontosan. Ugye ez annak idején a...
Meg a cég legyen.
17. századi Erdélyben működött nagyon jó, csak akkor visszajött mindenki zömében. Én azt mondom viszont, ha olyan, és itt az életpályamodell, ez egy összetett dolog. Tényleg nem akarok ebben részletébe belemenni, de ez nem csak fizetésből áll, hanem előmeneteli rendszerből. Tehát látni fogja a diák azt, vagy a pályakezdő fiatal, hogy hogyan lédelhet fölfelé a ranglétrán. Nem folytjuk belé az újítási hajlamot, vagy hajlandóságot. Tehát magyarul építesz az ő innovációjára, vagy arra a tevékenységre, amelyet mondjuk ő lehet, hogy jobban lát, hát csak életkoránál fogva is, mert olyan készségekkel, vagy képességekkel rendelkezik, amivel mondjuk a 30-40 éve ugyanabban a szakmában dolgozó nem. Tehát érdemes ezeket a gátakat áttörni, még azért van mit ezen csiszolnunk, mert a munkaadók sem feltétlenül rugalmasak ebben, de egyre többen vannak, hála jó Istennek, ilyen
partnerszerek. Hát nyilván vannak ennek olyan összetevője, amik lényegesen túlmutatnak a ti lehetőségeiteken, csak hogy egyet mondjak, lakhatás. Tehát ingatlan árak, albérleti árak, lakhatási téma. A Balatonnál egy óriási gond. Uh-huh.
Mennyire van ugye az életpálya modellről beszéltünk, de mennyire van garantálva az, hogy a szakképzésből egy sikeres fiatal ember az tovább lépje mondjuk az állami felsőoktatásba? Vannak ilyen kapcsolataitok is? Tehát ebben is tudtok segíteni a nálatok tanulóknak?
Természetesen ez az okleveles technikus képzés, ez adja a megoldást erre a problémára.
Mert hogy a szülők szándékra. Meg gondolom korszaktól függetlenül legyen egy szakma a kezedbe, fiam, aztán majd, hogyha akarsz, akkor még tovább tanulsz, de legyen kenyér a kezedbe. Nem tudom, ez a mentalitás egyébként mennyire
ér. Én szerintem igen, sőt, ezen már egy picit túlléptünk. Tehát az, hogy nálunk Magyarországon két államilag elismert szakmának a megszerzése ingyenes, tehát nem kerül egy fillérjébe sem a családnak. Ez szerintem óriási dolog. Az, hogy aki szakképzésbe megy felsőoktatásba, ezerfajta könnyítést vehet igénybe. Például egy ilyen belépő, ez a bizonyos okleveles technikus képzés, amikor egy elég komoly kredit számot, nekünk sikerült kialkudni mondjuk a Pannon Egyetemmel, majdnem 40 kreditet számolnak be bizonyos képzéseikre, hogyha tőlünk megy a diák, és hát nyilván bizonyos feltételeknek megfelel. Már itt össze kellett fésülni egyébként a képzési programokat, meg a tudásanyagot az egyetem, meg a technikum között. Tehát ha lehet azt mondani, hogy egyszerű példával éljek, mondjuk aki építészmérnök szeretne lenni, sokkal komolyabb esélyekkel indul, mint aki mondjuk gimnáziumban végzett, aki mondjuk nálunk technikumban, mondjuk egy ilyen szakirányban, vagy akár gépész.
Uh-huh. Mert hogy a szaktárgyakban erős, de mondjuk a humán tárgyakban, vagy azokban a tárgyakban, amikben jobban el kell mélyülni, és nem annyira az építészethez kapcsolódnak, mindig ebben egy ilyen általános műveltséget feltételeznek, abban viszont lemaradás. De ez egyébként régen is így volt. Tehát én, amikor végeztem szakközépiskolásokkal, raktak egybe bennünket, milyen kémián, meg biológián nevetve, ők szenvedve, aztán fordult a kocka, mert a szaktárgyakban meg agyon verték a gimnazistákat, akik némi túlzással se tudták, melyik a tehénnek az eleje, meg a hátulja.
Kb. Erről van szó most is. Én azt gondolom egyébként, hogy a technikum az egy nagyon komoly része lehet a jövőképednek. A tapasztalatok ezt mutatják.
Azt hogy kérdezem meg, hogyha most azt mondaná neked a jó tündér, hogy itt a varázspálcám, egy ütéssel egy dolgot megváltoztathatnál a balatoni szakképzésből, azt elmondod-e nekünk, hogy az mi lenne?
Balatoni szakképzési centrum.
Milyen irányba? Nehezítjük a kérdésen egy kicsit.
Lényegében én azt gondolom, hogy a helyi problémákra helyi válaszokat kell adni. És ugye nem szabad elfelejteni, ugye sokszor emlegetjük, a Balatonon azért három megye osztozik, tetszik vagy sem. Az előbb említettem, hogy a mi működési területünk Somogy. Tehát nekem most egyelőre papíron semmi keresni valóm nincsen, mondjuk Veszprém vagy Zala megyébe. De mégis ugye a tó körül a meghatározó szakképzési centrum mi vagyunk. Nyilván az is fontos, és ez egy hazai vonás, azt kell, hogy mondjam, hogy mi mindig másik rovására próbálunk fejleszteni, előre menni. Ezt a szemléletet is azért le kell gyűrnünk előbb-utóbb, nincs mese. El kell oszlatni a hát mondjuk így bizalmatlanságot. Az, hogy most bennünket Siófoki Szakképzési Centrumnak hívnak, az inkább lehetőségként kell, hogy előjöjjön Keszthelyen és Balatonfüreden, nem egyfajta falat kéne felhúzni a két település közé, hiszen balatoni probléma egy van, ugyanaz a helyzet az északi parton, mint a déli parton, ráadásul ha azt megnézzük, hogy Balatonfűszőn meg Keszthely között egyáltalán nincs szakképzés, akkor az egy nagyon komoly baj és probléma. Hiszen a tónak a képzése nem lehet ennyire egy jó, de ugye nem beszéltünk arról, de ezért négy alappillére van a szakképzésnek. Van az alapképzés, a továbbképzés, az átképzés, meg a felnőtt képzés, felnőtt oktatás. És hogyha ez ilyen féloldalas, tehát elbillen a súly a déli part felé, az nem jó, az egész Balaton régiónak nem jó. Uh-huh. És mi most már ugye az ágazati képzőközpontban, ahol át tudtuk ütni ezt a falat, már dolgozunk bőven északi parti borászatokkal, éttermekkel, illetve szállodával is.
Egy dolog szöget ütött a fejembe, és akkor legyen ez az utolsó kérdés a programajánló előtt, ez pedig, hogy minél fiatalabb korban próbáljátok orientálni a gyermekeket, ez konkrét programokban is tetten érhető? Tehát abszolút. Kimentek az általános iskolába, és kedvet csináltok bizonyos szakmákhoz?
Az már...
Vagy az már késő?
Az már nem
mondtad az óvodásokat is.
Igen. Az az igazság, hogy mi 5 évvel ezelőtt kitaláltuk a Balatoni Szakma Kikötő elnevezésű rendezvényt, ami egy pályaorientációs rendezvény. És itt nem 8-osokat hívunk, hanem 6.-7. osztályosokat, Fonyód, illetve Siófok Bahart kikötője a két helyszín. A Balatoni Hajózási ZRT-vel közösen végezzük a szervezést, meg a lebonyolítást is. Óriási segítséget nyújtanak ebben számunkra. Itt lényegében bemutatjuk a teljes képzési palettánkat interaktív formában. Plusz olyan partnereket tudtunk megnyerni ennek a rendezvénynek, mint a környékbeli egyetemek, vagy olyan egyetemek, amelyek kampusszal rendelkeznek a tó körül. Aztán partnercégek kint vannak, de mondjuk ha a rendészeti képzést nézzük, akkor Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság is megjelenik Fonyódon, vagy éppen Siófokon a karriera turizmusban elnevezésű program, ami egyébként szerintem egy tök jó program, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványa által gondozva és összerakva a programot, az egyik legnépszerűbb programán nőtte ki magát, de ugyanúgy megjelenik a mesterséges intelligencia, vagy éppen VR szemüveg. Tehát próbálunk mindent bedobni, nyilván a Balaton szelet sem maradhat el, meg a balatoni hajózás sem. Idén több mint 1000 általános iskolást mozgattunk így meg. Ez nagyon brutális szám a két kikötőben. Gyorsan hozzáteszem, van olyan, vagy volt olyan diák közöttük, csak hogy lássátok, hogy mennyire nehezített azért a pálya, aki mondjuk 20 kilométerre lakik a Balatontól, de még életeben nem látta a tavat. Uh-huh. A hajózáson nem is beszélnek. Tehát így tudtuk.
De ez pályaválasztási programként kell elképzelni, abszolút. Tehát nem szabadidős program, bele lehet kóstolni különböző szakmákba.
Teljesen megismertetjük, nyilván játékos formában, jól eladható formában a szakmákat, az, hogy milyen előnyei vannak, hogyha ezt a szakmát választja az illető diák. Hát nyilván a leglátványosabbak természetesen a vendéglátó szakmák, hiszen annak van produktuma is, hogy amit el lehet fogyasztani, gyerekek marhára élvezik, de például most ugye kint voltak az ágazati képzőközpontosaink is, ugye balatoni kulináris műhely, 2 truckkal, food truckkal, az egyikbe pizzát készítettek a gyerekek, másikban pedig steaktől kezdve hamburger volt minden, egyébként az elején említett, hát nyilván a 2 leghosszabb sor a 2 food truck előtt volt. De nagyon élvezték a VR szemüveget is, vagy az egészségügyi képzésnek a bemutatását. Ez is érdekes dolog, például az újjáélesztéstől kezdve, vagy a újraélesztéstől kezdve, egy csomó, mint tudom, a vérkeringés működésén át, iszonyat érdekelte a gyerekeket. És nagyon jó fejek voltak egyébként, mert nagyon együttműködőek is voltak. Kérdeztek.
No, köszönjük van szépen. Igen. Most mondja valaki, hogy a szakképzés nem egy izgalmas téma, és most mondja valaki, hogy a Balatonnal kapcsolatban nincsenek olyan munkaerőpiaci kérdések, amelyek specifikusak, és amelyek különleges válaszokat igényelnek. Köszönjük szépen,
nagyon köszönjük,
én is
ahogy beszélgethettünk, és még arra kérlek, hogy maradj egy pár percig, mert ilyenkor már megint csak egy hagyomány a műsorban, hogy Prinziger kollega az előttünk lévő hétvégére ajánl néhány programot, te is csatlakozhatsz, hogyha gondolod.
Hullámon innen, parton túl, balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
Na Péter, a lecke adott, az előttünk álló hétvégére van-e valami? Szerencséd van, az időjárás egyre enyhébb, egyre tavasziasabb, koranyáriasabb, stb. Ilyenkor azért megszaporodnak már programok. Februárban nehezebb dolgod volt szerintem.
Igazából februárban sem volt annyira nehéz, mert ugye amióta van Visit Balaton 365, azóta minden hétre van legalább 3 érdekes program. Az első, amit most ajánlanék, erről volt már szó korábban, de az aktualitása miatt ismételjük meg, hogy május 1-én Balatonfüredről rajtol a Balatonfondó országúti amatőr kerékpárverseny, ahol a Feel Like a Pro jegyében azért várunk szeretettel mindenkit, hogy olyan körülmények között, olyan biztosítás mellett és olyan kulisszák között biciklizhessen, mint a profik. Balatonfüredi rajttal, Balatonfelvidéken vezetett útvonallal, közép és hosszú távon egy igazán színvonalas szabadidős sportprogramnak ígérkezik. Ami pedig a kulturális programokat illeti, ezek közül ajánlanám rögtön a kultúrtörténeti barangolásokat Keszthelyen, hogyha valaki nem elégszik meg azzal, hogy sétálgat a nevezetességek között, és a rajtuk elhelyezett tájékoztató táblákat, vagy QR kódok alatt található szócikkeket elolvassa, az válassza május 1-én Szántó Éva idegenvezető keszthelyi séták programját. Egyébként ez nem csak május 1-én van, hanem egyéb napokon is, hogy melyek ezek a napok, azt meg lehet tudni a visitbalaton365.hu-n. Délelőtt 10 órakor a főtérről indulnak ezek a garantált programok. Szántó Éva kolléganőnk egyébként a Keszthely és a Balaton rajongója, 15 éves idegenvezetői múltja van, aki igazán izgalmas helyi sztorikat, anekdotákat akar megismerni, az nyugodtan válassza ezt a programot. A következő ez a Balatonfüredi vízi majális, amely a Kékszalagporton, ez a Vitorlás Szövetségnek is a székhelye egyébként, egy parád és kacsalábon forgó kikötő, május 1 és 3-a között lesz. Nem csak a vízi sportok szerelmeseit várják, hanem szuper program lesz a kevésbé aktív családoknak is. A háromnapos rendezvény keretében bemutatják a Balaton, és különösen persze Balatonfüred változatos turisztikai és aktív kikapcsolódási lehetőségeit. Meg lehet ismerkedni a Kékszalagport kikötőivel, és mindent meg lehet tudni az idén is elinduló kajakkenu.pont szolgáltatásukról, akit tehát nem feltétlenül vitorlázni akar, hanem egy pici evezős hajót szeretne kipróbálni, az is meglátogathatja ezt a programot. És végül a 35. Media Wave meg annyi érdekes filmmel, zenei programmal várja az érdeklődőket május 1-e és 4-e között a Szigligeti Várudvarban.
És akkor bővebb információk a Visit Balaton 365.hu.
Milyen jól mondom.
Ugye? 16. alkalommal vagyunk, úgyhogy már megtanultam. Hát ez volt már a Partcafé, kedves nézőink, kedves hallgatóink. Szamosi Lóránttal beszélgettünk a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárával. Nem győzöm elégszer megköszönni, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Búcsúzik mára a két műsorvezető, Brinczinger Péter
és Mihálovics András. Keressék az adásunkat a Spotify-on, illetve a YouTube-on is.
A viszontlátás.